információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az Európai Unió állam- és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, az Európai Tanács, az Európai Bizottság vezetőinek és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. Tájékoztatott Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben kett hajnalban. Noha megállapodás nem született az uniós csúcsvezetők személyéről, a soron kívüli munkavacsora jó alkalom volt a véleménycserére, az európai parlamenti választások eredményének áttekintésére és a tagállami vezetők hivatalos, jövő hét második felére tervezett brüsszeli csúcstalálkozójának előkészítésére, tette hozzá a politikus. Az Európai Tanács elnöke kiemelte, a következő héten további egyeztetésekre lesz szükség, hogy az álláspontok közeledjenek, ugyanis a június 27-i és 28-ai EU csúcson szükséges döntést hozni az uniós csúcsvezetők személyéről, és előrehaladást kell elérni az Európai Unió stratégiai menetrendjéről, arról, hogy az EU milyen irányvonalat és célokat kövessen a 2024-2029 közötti időszakban. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Az MVM csoport tavaly indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei Berettyóújfalu falu térségében. A tervezett ütemezésnek megfelelően üzembe helyezték az első kutat, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energia szuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. A hétfőn termelésbe állított első Berettyókút mélysége 2625 méter. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A Nemzeti Energiavállalat másik nagy hazai projektjében tavaly február óta zajlik a kitermelés. A békési Sarkad városnál található nyékpuszta mezőn eddig 4 kutat fúrtak, azokból mostanáig 73 millió köbméter földgázt és 96 ezer köbméter nyersolajat hoztak felszínre. A két lelőhelyen a már meglévőkkel együtt összesen akár 10 kút is létesülhet 2024 végéig. Mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget az otthonfelújítási program, amelyben az energia megtakarítást célzó sikeres támogatási kérelem elkészítéséhez és megvalósításához hozzáértő szakértők közreműködése szükséges, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A program mintegy 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára. A szakszövetség leszögezte, a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és a kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll. Az EVOSZ elsődlegesen a hazai gyártású, környezeti minősítéssel rendelkező termékekre hívja fel a lakosság figyelmét. A támogatás alapfeltételét jelentő 30%-os energia megtakarítás különböző felújítási módokon érhető el. A szakszövetség szerint a lakóingatlan műszaki adottságaiból kiindulva a támogatást kérelmező pénzügyi lehetőségeit is számításba vevő szakértői közreműködés kell az alapos előkészítéshez. Ezen felül javasolják, hogy a kivitelezőt is minél előbb vonják be az energia megtakarítást célzó előkészítésbe. Az Évosz becslése szerint Magyarországon mintegy 2,2 millió olyan lakóingatlan van, ami a programba bevonható. Ezért is fontos, hogy az otthonfelújítási programot a tapasztalatok felhasználásával újabbak is kövessék. Az orosz-ukrán háború tapasztalatai egyértelműek, modern hadsereg nem létezhet megfelelően felszerelt és kiképzett tartalékos erő nélkül, ezért a haderőfejlesztés egyik központi eleme a területvédelmi erők fejlesztése, mondta a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára Barcson. Czerman János a területvédelmi tartalékosok toborzó kampányának rendezvényén közölte, a most indított Szeretem, megvédem mottójú országos kampány célja, hogy minél többen megismerjék a tartalékosoknak kínált lehetőségeket. A területvédelmi erők alaprendeltetése hátországvédelmi, támogató, kiegészítő, hadkiegészítő feladatok ellátása lesz, de közreműködnek rendvédelmi feladatokban és a honvédségi szervezeti feladatok hatékony ellátásában is. Várják azon tetrekész, bátor jelentkezőket, akik többet szeretnének kihozni magukból, szeretnének egy összetartó közösség tagjává válni. Tenni akarnak Magyarországért, otthonukért, szeretteikért, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. A tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, bárki lehet területvédelmi tartalékos katona, családmunka vagy tanulmányok mellett, ha betöltötte a 18. életévét, és fizikailag alkalmasnak bizonyul. A kampányról az érdeklődők a toborzóirodákban, az irányasereg.hu oldalon és a Magyar Honvédség call centerében kaphatnak meg minden szükséges információt. Ezen a héten pénteken tartja évadzáró társulati ülését a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen, de a 2023-2024-es szezon eredményeit már összegezték, és a tapasztalatok alapján összeállították a következő idény terveit. Ez volt az új igazgató és művészeti vezető páros első évada a teátrumban. Sikeresnek értékelték az eddigi munkát. Csak nem 5000 előadás, mintegy 90 000 néző jellemzi a most lezáruló időszakot. A 24-25-ös szezonra 15 bemutatót terveznek, 14 előadás marad műsoron, továbbra is fontosnak tartják a műfaji sokszínűséget, a fiatalokat megszólító programokat. Két fesztivált is rendeznek majd. Mindenről Mátyási Szabolcsot, a Csokonai Színház igazgatóját hallják.
Az előző 2023-24-es évad mind művészi értelemben, mind szakmailag egy magas minőségi évad volt. Számszerűsítve 15 bemutatót tartottunk, ugye ebben most már beleszámított a újonnan alakult tánctagozatunk, a prózai tagozat, illetve az operatagozat munkája is. Tehát olyan előadásokat is láthatott a debreceni közönség, amit eddig talán még nem, vagy ritkábban. Csak nem 500 előadást tartottunk, átlagosan 80%-os nézettséggel, csak nem 90 000 néző látta az előadásainkat. Sokféle műfajt megmutatni. Nyilván az első évadból levontuk a következtetést, folyamatosan monitoroztuk a nézői igényeket, így a 2024-es, 25-ös évadot már ennek függvényében is állítottuk össze. Szintén 15 bemutatót fogunk tartani, és 14 előadásunk marad műsoron. A 15 bemutatóból 8 inkább a könnyedebb műfajok közé sorolható, tehát musical, operett, mesejáték, vígjáték és több ifjúsági előadás is szerepel a műsorunkon. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a együttműködésre, más színházakkal való kooperációkra, így bérletcserében 4 előadás vendégjáték érkezik hozzánk ide Debrecenbe, illetve 2 fesztivál is színesíti a színház kínálatát. Ugye a hagyományosnak tekinthető Magdafest ősszel, emellett lesz egy K-Európa Biennálé nemzetközi fesztiválunk.
A teljesítő képessége határáig jutott az elmúlt évadban a debreceni Vojtina Bábszínház. A szezont a szokásos családi nappal búcsúztatták a hétvégén, és már értékelték a lezáruló időszakot. A nézők és a bérletesek száma is rekordot döntött, több mint 44 ezer gyerek látta az előadásokat, és csaknem 7200-an váltottak bérletet. Ebben jelentős szerepe volt a két játszóhely, a Kálvin téri székház és a Kossuth utcai terem párhuzamos működtetésének. A 2023-24-es évadot Asbó Tanikó, a Bábszínház igazgatója értékelte.
Minden eddiginél több 44 ezer látogató volt a Vojtina Bábszínház előadásain, a két debreceni játszóhelyünkön és a tájelőadásokat összesítve. 521 előadást játszottunk a két helyszínen, ebből 183 előadás volt a Kossuth utcai játszóhelyen. A játszószínháznak a programját olyan módon tudtuk ketté választani, hogy a kamarajáték itt játszott egy más szereposztással, a ritusjátékoknak a csapata pedig a Kossuth utcán. Ez tette lehetővé ezt a számosságot. Ez azért ennek a párzamos két játszóhely működtetésnek is köszönhető. Az évadnak a második fele az rendkívül sűrű és feszített volt, hiszen most az előző éveknek a Covid és energiaválságai okán egy csomó fesztivális program összetorlódott. És ami még megnehezítette egy kicsit ezt az utolsó két hónapot, hogy a Lázár Ervin program is május 2-án kiderült, hogy még ebben az évadban lesz, és az iskola zárásig ki kellett játszani több mint 30 előadást, és még 25 olyan kulturális programot rendeztünk mi, illetve fogadtunk be. Például a Filharmóniának is volt koncertsorozata a Kossuth utcai játszóhelyen, voltak matinék, volt könyvbemutató.
Először születtek indiai antilopok a Szegedi Vadasparkban, a két borjú szépen fejlődik, és már a látogatók is megfigyelhetik őket a kifutójukban. Az állatkertben tavaly óta gondozzák az impozáns ázsiai antilopfaj egyedeit, az elefánt kifutóval szemközti erdei ösvény mentén található kifutóban. Az indiai antilopoknál a hímek és a nőstények között jól látható a különbség, már színezetben is. Az előbbiek sötét, míg az utóbbiak világos barna színűek. Pár hajdan több millió egyed élt az indiai félsziget füves területein, számuk mára mintegy 50 ezerre csappant. Érdekes módon Amerikában, ahová vadászati célból telepítették, majdnem ugyanennyi egyede él. Az indiai antilopok rendkívül gyorsak, csúcssebességük elérheti akár a 80 km/h is, ez elegendő ahhoz, hogy elmeneküljön a legtöbb támadó elől. Legfőbb ragadozója korábban az ázsiai gepárd volt, manapság leginkább a szürke farkasok ejtik el. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját Kocák Szilviától hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Szép felhő, beszélj, mondd el, hát fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel? Esőcsepp mi ápos fölnevel? Mit jelent a fényes szivárvány? Út lenne a mennyek irányán. A zápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, holdam, meséld el, mi az, ami minket vezérel? Hogy fény lesz, oly szép erősen, belőled lettem, s te belőlem. Téveszme lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. Gondolat.
szét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbe élek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belé fűzöm abban bízva, hogy benned maradok. Fárni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni, a fák a lomba rét az erdő, simogasson forró szellő. Na mondd el, meddig izzik még lángunkat az álmok őrizzék, lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbe élek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belé fűzöm abban bízva, hogy benned maradok.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 19-én szerdán a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután megismerkedhetnek Almási Fannival, aki gyermekkorában súlyos és ritka betegségen esett át. A felépülésből szerzett erőt, és ma már ő támogat daganatos betegségből gyógyultakat és autista gyerekeket. Almási Fannival beszélgetünk majd fél hét után nem sokkal, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. Yeah.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Dérel Zsolt, református lelkipásztor vagyok, a Putnok és Serényfalvi református gyülekezetek lelkipásztora, házassági tanácsadó, író. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, jó Isten áldása legyen mindenkivel. Kedves testvéreim, Isten népe, hallgassuk meg Istenünk szent igéjét, mely által szól hozzánk az Úr, és amely írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium első fejezetében, az első verstől a 17-ig. Hallgassuk figyelemmel. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerach. Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nachson, Nachsoné Szalmón. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Obéd, Obédé Isai. Isai fia volt Dávid a király. Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől, Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijá, Abijáé pedig Ászá. Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uziás. Uziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ammon, Ammonné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekoniás és testvérei, a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekoniás fia volt Saltiel, Saltielé Zerubábel, Zerubábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimi pedig Azur. Azur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákini Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáér Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól Babilonig 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Kedves testvéreim, a Máté írása szerinti Szent Evangélium Jézus Krisztus nemzetség táblázatával kezdődik. 42 ősatyának a nevét sorolja fel. A nemzetség táblázatban fel van tüntetve 4 nő is. Közülük 3 pogányok voltak, és mindegyik nő követett el huncut dolgokat. Nem voltak tökéletesek. De bíztak Istenben, és gondoskodtak arról, hogy a megígért messiás vérvonala meg ne szakadjon. Származásuk bizonyítja, hogy Isten űrterve nem csak Izrael népének, hanem a pogányoknak, vagyis a föld minden egyes népének szól. Bár őszintén szólva első olvasásra kissé unalmas a sok név felsorolása, azonban nem céltalan. Oka van annak, hogy ez a nemzetségtáblázat bekerült az evangéliumba. Istenünk meg akarja értetni velünk, hogy az egész Ószövetség Jézus Krisztusra, a Messiásra, az egész emberiség megváltójára mutat. A teljes Ószövetség Isten fiának érkezését készíti elő. Az édenkerti bűneset miatt az emberiség elszakadt Istentől, és a bűn egyre inkább eluralkodott a földön. A mindenható örökisten azonban nem mondott le rólunk. Elhatározta az emberiség megváltását. A megváltási terve az évszázadok alatt fokozatosan bontakozott ki. Lépésről lépésre készítette a messiás eljövetelét. Az első ígéretet Ádám és Éva kapta az Éden kertjében. Amikor Isten megjövendölte, hogy az asszony utódja a kígyó fejére tapos, vagyis legyőzi a kísértőt. Ábrahám pedig már azt az ígéretet kapta, hogy megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Mózes első könyve 22. fejezet 18. verse. Az eredeti héber szövegben a goly szó szerepel, ami egyértelműen a pogány népeket jelenti. Vagyis Ábrahám utódában nyer áldást, megváltást a föld minden egyes népe, nemzete. Ugyanezt az ígéretet megkapja Izsák és Jákob is. A következő, számunkra nagyon fontos ígéretet Dávid király kapta. Én megszilárdítom királysága trónját mindörökké. Sámuel második könyve, 7. fejezet, 13. verse. Ez a profécia nyilvánvalóan a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban teljesedett be, akinek adatott minden hatalom menjen is földön. Nemzedékek jöttek és mentek, de Isten soha nem feledkezett el a megváltás tervéről. A proféták által megjövendölte, hol, mikor, milyen családból kell a messiásnak megszületnie. Az örökisten minden proféciája beteljesedett. Ez számunkra azért nagyon fontos, mert vannak olyan proféciák is, amelyek az utolsó időben válnak valóra. Nekünk, ma élő embereknek minden esélyünk megvan arra, hogy saját szemünkkel lássuk azok beteljesedését. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy bármi történik is a világban, soha ne felejtsük el, hogy a mindenható Isten az, ami szerető, mennyei édesatyánk is egyben, aki úgy rendezi az emberi történelem alakulását, hogy minden egyes esemény a mi megváltásunkat, az örök üdvösségünk elnyerését szolgálja. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Felséges Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban! Az egész Bibliában láthatjuk, hogy az emberiség történelme végig a megváltás ügyéről szól, hogy mi, akik elbuktunk Ádám és Éva bűne által, és akik örököltük a bűnt, és mindannyian nap mint nap átálljuk szent rendeléseidet, a te szent fiad, ami megváltó úrunk Jézus Krisztus által üdvösséget nyerhessünk. Úristen, te rengeteget munkálkodtál azért, hogy a bűnben megromlott emberiség kapcsolatban maradhasson veled, hogy a megváltást elnyerhessük, hogy teljes közösségünk lehessen te veled, és bejuthassunk a te mennyei birodalmadba. Urunk Istenünk, segíts, hogy ne legyünk hálátlan gyermekeid, hanem tudjunk téged szeretni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből. Áldassék a te háromszor szent neved, örökkön örökké. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak, onnan fénylő tekinteted, hold és csillag fényformákban, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak mondod, hogy kevéssel tetted őket, kevesebbé önmagadnál, szerzel nékik dicsőséget, egy fénysugárt koszorúdnál. amelyet rajtuk urrá tettél. Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember. Urunk szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A következő napokban várható hőhullám miatt a melegben betartandó munkavédelmi szabályokat ismertető tájékoztatót tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya a minisztérium honlapján. A hirtelen jött nagy meleg, a napokig tartó hőség mindenkit megvisel, de rendkívül megterhelően hat a fizikai munkát végzők szervezetére. A szabadban dolgozók számára különösen nagy az egészségi és biztonsági kockázat, a munkát úgy kell megszervezni, hogy felváltva tartózkodjanak a tűzőnapon a dolgozók, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékos helyen folyjon a munka, könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházatban, amennyiben ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. Az MVM csoport tavaly indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei Berettyóújfalu falu térségében. A tervezett ütemezésnek megfelelően üzembe helyezték az első kutat, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energia szuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. A hétfőn termelésbe állított első berettyókút mélysége 2625 méter. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A Nemzeti Energiavállalat másik nagy hazai projektjében tavaly február óta zajlik a kitermelés. A békési Sarkad városnál található nyékpuszta mezőn eddig 4 kutat fúrtak, azokból mostanáig 73 millió köbméter földgázt és 96 ezer köbméter nyersolajat hoztak felszínre. A sikeres technológia és fajtaváltást követően a régiós terjeszkedés biztosíthatja a magyar dinnye termesztés jövőjét, mondták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényén a termelői érdekképviseletek vezetői. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke közölte, hogy az idei kilátások kedvezők, hiszen a dinnye érését belföldön semmilyen időjárási szélsőség nem veszélyeztette. Néhány kisebb üzlet már a hétvégén is árult magyar dinnyét, a nagyobb áruházláncokba jövő héten futnak be az első szállítmányok. Júliussal pedig elkezdődhet a csúcsidőszak, a külföldi árut addigra ki kellene futtatni a kínálatból, tette hozzá Göcő Mátyás, aki szerint a nemzetközi szintű termesztés technológia mellett az ország adottságai is hozzájárulnak a sikerhez.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Zúghat a folyó, hallgatag a szó, szíved jégvirág, kezed tűzforró.
Napunk olvadó, dalunk halkuló, táncunk forduló, szerelmed múlandó.
Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj.
Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmot szórt, a színtelenség minket is elrabolt.
Várok még rád, várok még rád, együtt átragyok az éjszakát. Várok még rád, nincs
égen átragyoghatnánk az éjszakát.
Kimondatlan szavak hangod nélkül némaságba tartanak.
Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér nem fáj. Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmod szólt, a szintelenség minket is elrabolt. Várok még rád, várok még rád, együtt átragyok az éjszakát. Várok még rád, ha nincs is tovább, mint régen átragyoghatnánk az éjszakát. A félhomályban kérlek, ragyog csillagom az éjszakában, ha eltéved még segíts a félhomályban.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Almási Fanni gyermekkorában súlyos és ritka betegségen esett át. A felépülésből szerzett erőt, és ma már ő támogat daganatos betegségből gyógyultakat és autista gyerekeket. Személyisége magával ragadja a kicsiket, mélyen hat rájuk. Csak egy példa, előfordult például olyan, hogy egy szülő éjjel hívta fel Fannit, hogy segítsen videóhívásban megnyugtatni a gyermekét, ő pedig ezt szívesen megtette. Hiába 28 éves, a gyerekek nénizik, így rajta ragadt a Fanni néni név. Almási Fannival Koszó Vivien, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány tanszékének hallgatója beszélgetett.
Itt van velem Fanni néni, a Safi Day program egyik megálmodója. Kérlek, mutatkozz be pár szóban.
Sokan furcsálják a koromból adódóan, hogy miért Fanni néni, de ezt a tanítványainktól kaptam ezt a megnevezést, bár sosem kértem, hogy nénizzenek. Ezért kezdtem el a TikTokon Fanni néni néven érzékenyítő tartalmat gyártani, karöltve a háttércsapatunkkal. Elsősorban az a célunk a TikTok csatornánkkal, hiába engem látnak legtöbbet, de ez egy közös munka, hogy érzékenyítsük az embereket magára a tényre, hogy létezik autizmus, és érzékenyítő történetekkel elkezdjük bemutatni a hétköznapi embereknek, akik eddig ebben nem voltak, sem érintettek, sem tapasztaltak, hogy mennyiféle aspektusa létezik ennek.
Mi alapján döntötted el, hogy akkor te ezzel szeretnél foglalkozni?
Nekem nem először az volt a fő irányom, hogy autistáknak szeretnénk segíteni, hanem az, hogy általánosságban gyerekeknek. Tudom, hogy nagyon régen volt, de meghatározta az egész eddig életemet. Nekem kiskoromban kétszer is nagyon súlyos betegséget kellett megküzdenem, egy neuroblasztómával, ami egy rossz indulatú daganatos megbetegedés, egyébként nagyon ritka, és utána nem igazán kaptam segítséget lelkileg. És tudom, hogy teljesen más másság az ebből adódó szorongás és nehézségek, mint autistának lenni, viszont én is meg éltem a mindennapokban egy olyan mértékű extrém stresszt és szorongást, ami valahol ott összeköthető velük. Nekem is nagyon jó lett volna gyerkőcként egy olyan mentális, lelki szempontból segítő foglalkozás, amire igyekeztünk az egész csapattal ezt körbeépíteni. Elsősorban ugye egyfajta olyan programot szerettem volna megálmodni, összerakni, ami stresszkezelés szempontjából segít a gyerekeknek. Én elsősorban olyan gyerekeknek szerettem volna segíteni, akik szintén rákos megbetegedésekben voltak érintettek, és akik már gyógyultnak bizonyultak testileg, viszont azért nyilván a szakemberekhez el kell menni először, nem pótolunk mondjuk egy pszichoterápiás folyamatot, viszont kiegészítő foglalkozásként azt láttuk, hogy úgymond lelkileg, közérzetileg nagyon sokat tud dobni egy gyermeken és egy családon, ha egy értő közegbe egy nagyon felszabadult, jó programon vehet részt, ráadásul egy olyan érintett személlyel, aki tudja, mind mennek keresztül. Így kezdtünk el először ingyenesen fogadni rákos betegségben érintett gyerekeket és családokat, viszont elkezdtek járni autisták is, mint kiegészítő foglalkozásra, fejlesztések mellett, és azt láttuk, hogy fantasztikus eredményeket érünk el, hiszen maga a stressz az nekik is szerves része az életüknek, sok esetben ugye akár felfokozottabban is, mint egy nem autista embernek, és mivel nagyon-nagyon jó eredmények kezdtek el kialakulni, és jól voltak a gyerekek, így elkezdett összeállni az a csapat, hogy komplexen tudjunk fogadni, akár neurodivers gyerekeket is.
Utána mi volt az, amitől mégis úgy gondoltad, hogy szeretnél segíteni, és hogy tud segíteni ezeknek a gyerekeknek?
Szerintem egyrészt a kitartásommal, meg a családom kitartásával, mi megtapasztaltuk a saját bőrünkön, hogy nincs lehetetlen, és ez nagyon klisésen és ilyen motivációs előadásosan hangzik, de ha rólam tényleg lemondtak akkor sajnos az orvosok, a legjobb tudásuk szerint tényleg szinte csodával határos, hogy itt maradtam, végsőkig küzdöttek értem. Az, hogy én mégis itt vagyok 28 évesen egészségesen, számunkra a családunkkal ez egy olyan csoda, hogy lehet én ebből tudok egy olyan plusz erőt meríteni, hogy kitartsunk olyan gyerekek mellett is, akik mellett úgymond nehezebb megtartani a motivációnkat, illetve szerintem a gyerekek nagyon sok mindent megéreznek, és bár érzik, hogy nem vagyok autista, de érzik valószínűleg, amikor rám néznek, hogy valahol értem, hogy mind mennek keresztül, amikor nehéz nekik, de csak egy bizonyos szemszögből.
Akkor ez nyújt neked úgymond motivációt ehhez?
Nekem ez hatalmas motivációt nyújt. Én sokszor gondolok egyébként a kiskori énemre, hogy vajon azt az életet élem-e, amiért ő büszke lenne rám, az a kis Fanni, aki nagyon sok mindenen átment, illetve hogy megérte-e. Szóval amikor ennyire én akár túlhajtom magam, csináljuk, tűzön vizen át visszük a programot, kitartunk a végsőkig, ha kell, ingyen fogadunk családokat, akkor bennem mindig volt van az a plusz hajtóerő, hogy ezzel értelmet kap az, hogy kicsi Fanni mennyit szenvedett, mert úgymond tényleg értelmet kap az a sok rossz ezzel a sok jóval.
És a Safi Day program, ez miből áll össze, mit kell erről tudni?
Erről azt kell tudni, hogy három létező módszert kombináltunk, az állatasszisztált foglalkozások közül a kutyás terápiát, a gyermekjógával és a festés oktatással, de hogyha röviden szeretném összefoglalni, azt mondanám, hogy egy állatasszisztált gyermekjóga, ahol festeni is tanulhatnak a gyermekek. Mint ahogy mondtam, háttércsapattal végezzük, így például, amikor benn van a művészetterapeuta kollégina, akkor állatasszisztált gyerekjóga művészetterápiával, amikor ő nincsen, viszont mások igen, akkor pedig én viszem a festés oktatás részét, és akkor pedig állatasszisztált gyerekjóga festéssel. Az én részem ebből maga a kutyás terápiás foglalkozásoknak a felvezetése, illetve a gyerekjóga részért felelek én, és mint mondtam, amikor nem tud jönni a művészetterapeuta kollégina, akkor én felelek, de akkor az nem művészetterápia, hanem akkor csak a festésért. Az, hogy melyik szakmabeli segít nekünk éppen a háttércsapatban, az egyébként változó, viszont én vagyok az, aki mindig minden foglalkozáson ott van, így a gyerekek sokszor hozzám kötik magát a foglalkozást, ezért is van ennyire személyes és szívhez szóló történetem, mert én minden nap találkozom minden tanítványunkkal. Amikor jönnek a terápiás kutyusok, olyankor jönnek a csapat mellé pluszba még a kutyus felvezetője, ezt így hívják, olyankor is én tartom magát az állatasszisztált foglalkozás részét, de akkor még vele is karöltve, így ezért ez egy picit összetett, de igyekszünk minél átláthatóbban beszélni erről is.
És ez a kutyás terápia hogyan segítheti ezeket a gyerekeket?
A kutyás terápia nagyon-nagyon sok területen tudja segíteni a gyerekeket, egyébként nem csak az autistákat, hiszen általánosságban egy olyan közérzetjavító foglalkozásról beszélünk, aminek fantasztikus terápiás hatásai is lehetnek. Segít az empátia fejlesztésben, a finom motorika fejlesztésben, az önállóságra való nevelésben, illetve a felelősségérzetet is tudja erősíteni, de ez 4-5 a sok közül. Rengeteg mindenre jó egy kutyás terápiás foglalkozás. foglalkozás, de akkor is, ha nem terápiás foglalkozás, hanem mondjuk van olyan is, hogy egy terápiás kutyus csak egy jelenlétet biztosít egy foglalkozáson, és ma már nem egy kutatás bebizonyította és kimutatták, hogy amikor bent van és csak jelenlétet biztosít egy terápiás kutyus, az is nagyban növeli a gyerekek produktivitását, hiszen jobban motiválhatóak, sokszor akár egy mozgásos fejlesztésen, hogyha egy gyermeket még nem annyira tudják akkor ott ösztönözni egy feladatra, akkor a kutyus segítségével sokkal könnyebben bevonható egy feladatba, illetve a kommunikációs készségekre is nagyon jó hatással van, hiszen ott neki beszélnie kell a kutyussal ahhoz, hogy megértsék egymást. Nagyon jó az önbizalom fejlesztésben, hiszen munkába kizárólag végzett terápiás kutyusok állhatnak, akik nagyon megbízhatóak, és részben ott is erősíti a gyermek önbizalmát, hogy amit kér, azt rögtön teljesíti is a kutyus, de ez szintén csak egy a sok közül.
Milyen kutya lehet terápiás kutya?
Vannak külön javallatok, hogy milyen kutyák ideálisak terápiás kutyának. Elméletileg nincs úgy megszabva, hogy bizonyos fajták nem, de hát azért vannak olyan fajták, akiknek van egy alaptemperamentuma. Sokan meglepődnek, hogy Shiba Inu kutyát képzünk mi terápiásnak, mert az az általánosítás terjed, hogy ők agresszívek. Ez nem igaz. Egyébként más Shiba Inu is van kiképzés alatt terápiásnak, és hogyha azt gondoljuk, hogyha jó kennelből van, megfelelő környezetből és megfelelő kiképzést kap, abszolút alkalmas terápiásnak. Viszont akiket kifejezetten szoktak javasolni, ugye ők a goldik, a labradorok, a törpeúszkárt is sokszor szokták mondani, hogy alapesetben, ha lehet általánosítani, akkor nekik olyan a temperamentumuk, de ez nem garancia, hogy alkalmas rá. Ugye ezért is nagyon fontos, hogy szakember képezheti, csak nem úgy van, hogy otthon elkezdjük idomítgatni és elmegyünk vizsgára, hanem ezt kifejezetten szakembernek kell képezni a kutyust a gazdiával együtt. Amikor vizsgázik egy terápiás kutyus, olyankor a gazdia is vizsgázik vele, ő lesz maga a felvezetője.
Ha jól tudom, van egy rókás pulcsid.
Igen.
Erről mesélnél nekünk egy kicsit?
A rókás pulcsi igazából Shiba Inut pótol, ő egy japán kutyafajta, és az én kutyusom a Keiichi, Shiba Inu. És azt kell tudni, hogy a Keiichi a terápiás kutyusnak tanul, ő jelenleg kiképzés alatt áll, így őt nagyon ritkán láthatják a gyerekek, mert ő kizárólag a kiképzője jelenlétében, csak azért ő szokja a környezetet, hát tényleg, ha pár hetente egyszer, ha bejön, sokat mondok, muszáj szoknia akár a specifikus környezetet, illetve ebből adódóan a gyerekeknek is a Keiichit, viszont nagyon hamar kötődnek hozzá, szóval, hogyha láttunk róla bárhol fotót, azt mindenfajta elfogultság nélkül mondhatom, hogy nagyon aranyos kutyusról van szó, és hát a gyerekek nagyon hamar kötődtek hozzá, és ezt találtuk ki, hogy amikor nincs bent Keiichi, akkor úgymond én beöltözök Keiichinek a rókás pulcsival, mert a Shiba Inu fajtára jellemző, hogy olyan a külseje hasonlít egy rókához. És akkor így szinte minden nap ugye rókás pulcsiba kell lennem, még nyáron is. Úgyhogy most, hogy jön a meleg, nem várom ezt a pulcsi szezont, viszont Keiichikével hamarosan most már megyünk a végső terápiás vizsgára, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a pulcsit fogják-e hiányolni. Majd meglátjuk, lehet bent egy ilyen kis üvegvitrínbe kiállítjuk a rókás pulcsit.
És a program, Tasafidi programnak a háttércsapata, hogy fogalmaztál, őket mi alapján állítottad össze, vagy ők a te csapatod, úgymond?
Csapatnak mondjuk magunkat, mert hiába én vagyok az egésznek a megálmodója és az összeszervezője, nem érezném korrektnek, úgymond magam alá titulálni valakit, aki nálam magasabb végzettséggel rendelkezik, így mindenképpen egy csapatként tekintünk egymásra, teljesen egyenlő félként. Valljuk, hogy mindnyájan pótolhatatlanak vagyunk a csapatban, viszont mindenki csak a saját szakterületéért felelhet, és erre nagyon figyelünk, még akkor is a csapatban dolgozunk, pont ezért kell az, hogy minél színesebben legyenek a szakemberek, hiszen annál komplexebb fejlesztést és segítséget kap egy gyermek.
Mi alapján választottátok ki, hogy milyen szakemberek vegyenek részt ebben?
Az alapján választottuk ki, hogy miket igényeltek a családok, mert például, hogy a terápiára jönnek, akkor ugye én, mint állatasszisztált foglalkozásvezető, kutyás terápiás programvezető, ha egyedül lennék, mondjuk a kutyussal felvezetővel, az nem minősül a terápiának. Így amikor terápiára szeretnének jönni, akkor ugye jönnek fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, jönnek a művészetterapeuták, viszont ezek a ritkábbik esetek, általában kiegészítő foglalkozásként szoktuk kezelni. Így bent van a gyógypedagógus kollégina, a terápiás kutya a felvezetője, meg pedig kutyás terápiás program vezető és családos gyermekjoga oktatóként, általában ez az alapcsomag. De még amikor bent vannak a specifikus szakemberek, akkor is ez csak kiegészítő foglalkozásnak minősül, és ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem pótol egy auti specifikus gyógypedagógiai fejlesztést.
Hogyan kerülhetnek be a gyerekek ebbe a programba?
Jelenleg sehogy, a várólistás e-mail címünket inaktiváltuk, mert az a gyerkőc, aki most sorra került, ő 2,5 évet várt így ránk a teljes szakmai csapatra. Ennek ugye az is az oka, hogy ugye elég egyéni, hogy ki mire jön, és ahhoz megfelelő szakemberekből lehet, hogy mondjuk 4-ből csak 3 ér rá, úgyhogy várunk a negyedikre, de közben húzódik, közben az elsőnek pedig új tanítványa lesz. Nálunk nem úgy kell elképzelni, hogy mindig ugyanazok a szakemberek reggeltől estig főállásban ott vannak, hanem változó. Van olyan szakember, aki csak 3-4 gyerkőchöz jön be, valamelyik szinte velem együtt mindegyikhez. A várólista az nagyon hosszú volt, és le is szedtük, hogy ne várjanak ránk, mert nekünk nem az a fontos, hogy hozzánk jöjjenek, hanem hogy mielőbb segítséget kapjanak, és nálunk jelenleg nem tudnak hamar segítséget kapni, mert teltházon vagyunk. Így ki is írtuk minden platformunkra, hogy ne várjanak ránk, és menjenek, keressenek minél előbb hasonló fejlesztést, vagy kiegészítő foglalkozást, vagy terápiát, ugye attól függően, hogy mire van szükségük.
És hogyha úgymond beteltek a helyek, akkor van tervben, hogy akár másik helyen egy újabb ilyen programot indítsatok?
Én szívem szerint itt Szegeden indítanék egy új ilyet, viszont én annak már csak a háttérszervezője lennék. Nekem célom egyrészt a családok segítése mellett, hogy minél több szakember is tudjon úgy elhelyezkedni, hogy számukra az optimális legyen, illetve igen, a szervezésbe szívesen részt vennék még egy ilyen hasonló koncepció kialakításában, de talán a jelenlegi tanítványainknál többet én személy szerint most egy ideig nem vállalnék.
És mennyire tudod ezt a magánéleteddel összeegyeztetni?
Nehezen, nagyon nehezen, ami tudom, hogy nem jó. Nagyon nagy szerencsém van a családommal, a párommal és a barátaimmal, mert ők tudják, hogy én ezt fanatikusan viszem, hogy nekem erről szól az életem, a hivatásomról, és ha kell, bennmaradunk este 10-ig, hogyha valamelyik tanítványunkkal gond van, és ő éppen Fanni nénire van úgy ráfókuszálva, hogy meg tudná nyugtatni azt, hogy beszél velem, akkor engem ők évfélkor, hajnali egykor, bármikor felhívhatnak videóhíváson, és ezt nyilván a páromnak is úgymond el kellett fogadnia, hogy nekem mindig a hivatásom lesz ilyen téren első. Persze más kérdés, mi lenne, ha lenne saját gyermekem és saját családom. Jelenleg nálam ez még nem áll fent ez a kérdés, úgyhogy úgy gondolom, hogy most még megtehetem, hogy úgymond idézőjelbe az a 28 gyerkőc legyen a úgymond értsük jó a gyerkőcöm, akikkel foglalkozunk, mert tényleg sajátjaimként tudok értük aggódni, ha bárkivel van bármi. Azt gondolom, hogy bár szakemberként megtanuljuk, hogy ezt hogyan válasszuk le magunkról lelkileg, de teljesen nem lehet. Vagy lehet, még én nem tartok ott, hogy én ezt teljesen leválasszam. Hogyha az ember, ráadásul, hogyha húzamosabb ideig dolgozik egy családdal, egy gyermekkel, és azért is mondom, hogy családdal, mert sokszor karöltve a családdal, sőt, minden esetben nagyon fontos, hogy a családdal is szoros kapcsolatunk legyen. Ha történik bármi a gyerkőccel, nem tudunk érte, nem aggódni. Szóval teljesen én nem tudom leválasztani. Sok ember munkaidő vége 6-kor, kilép az irodából, becsukja az ajtót, leveszi az egyenruhát, civilbe átöltözik és megy. Nálunk ez nem így van. Főleg, hogyha egy nehezebb nap volt, voltak akár dükitörései a gyermekeknek, vagy látjuk, hogy nincs jó paszban, akkor nem tudunk utána nem aggódni érte. Pláne, hogy én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak mi dolgozzunk csapatba, hanem én szeretem tartani a kapcsolatot a tőlünk független fejlesztőkkel is. Azért, hogy összehangolt legyen a program, nehogy véletlen, akár a legjobb tudása szerint bárki egymás ellen úgymond dolgozzon, és itt most nem a fejlesztőre értem, hanem magunkra. Mert ugye a gyógypedes fejlesztőnek az első az, amit visz. Hiába van nálunk is, de a gyerkőcnek a kijelölt fejlesztőihez kell igazodnunk, és szerintem ez így etikus szakmailag, és így tudjuk a legteljes körű biztonságot nyújtani, hogyha összeegyeztetjük a programot, és szerencsére nagyon sok fejlesztő nyitott erre, így úgymond, amikor úgymond vége a munkaidőnek, akkor még akár estig szoktunk telefonálgatni is, és programot egyeztetni, úgyhogy ez több munka annál, hogy este 7-kor bezárjuk a bazárt.
Almási Fanni gyermekkorában súlyos és ritka betegségen esett át. A felépülésből szerzett erőt, és ma már ő támogat daganatos betegségből gyógyultakat és autista gyerekeket. Személyisége magával ragadja a kicsiket, mélyen hat rájuk. Csak egy példa, előfordult például olyan, hogy egy szülő ilyen hívta fel Fannit, hogy segítsen videó hívásban megnyugtatni a gyermekét, ő pedig ezt szívesen megtette. Hiába 28 éves, a gyerekek nénizik, így rajta ragadta Fanni néni név. Almási Fannival, Koszó Vivien, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány tanszékének hallgatója beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Várhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell más igaz. A sebek még be sem fordtak talán, szemben megállunk csak te meg én. Dönteni hosszú harcok után, hogy folytatódjon-e ez a kis regény. A darabnak vége, jó napot, de ha akarod, kezdhetünk újabb évadot. És tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy belül fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy rád mi vár, és nem kell más igaz. Ismer, mint figyel, ki nyer ma, te vagy én vagy mi? És vajon mennyi időt vesz el, amíg kimerjük mondani, hogy tombolhat a nyár, akár, hogy belephet a tél, mióta belép költöztél. Nekem minden már, hogy erről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell már. Akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy rád mi vár, és sem kell más igaz. Tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.